testvérek, olvassuk az igét Hóseás próféta könyvéből. Hóseás könyve 6. részének első 6 verséből eképpen.
Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kelt, 3. napra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalvasadás. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket. Ítéletem napvilágra jön, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretet, és nem égő áldozatokat.
Hallottuk az ige bizonyság tételét, imádkozzunk.
Köszönjük, édesatyánk, hogy megtérhetünk hozzád. Számos bűnöket ismerjük, azok, amiket átlépünk és nem is törődünk vele. Sokszor önteltek, beképzeltek vagyunk. Azt hiszük, hogy mi vagyunk az igazságnak az egyedül letéteményesei. Nem csak embertársainkkal szemben, hanem még veled szemben is. Köszönjük, hogy van lehetőség arra, hogy megtérjünk te hozzád, és te visszafogadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus vére erre lehetőséget adott a mi számunkra. Urunk, sok nyomorúságból tért meg a nép mostan, és sok bűnnel van még mindig megterhelve. Kérjük ezt a morális romlást, amiben jelenleg népünk szenved, legyen örülre feltámadás, te hozzád való térés. Urunk, hálásan köszönjük, hogy adtál most olyan művezetőt nekünk, aki tudjuk, hogy a te gyermeked és a te utadon jár. Urunk, az angolok az ő himnuszukban azt mondják, hogy God save the king, olyan Isten a királyt. Mi itt a magyar földön, magyarul kérünk téged, hogy olyan a mi vezetőnket. Adjál neki bölcsességet, hogy úgy tudja vezetni ezt a népet, hogy a te utatod, a te parancsolataid szerint járjon. Áld meg mindnyájunkat. Amen.
Amen. Az 512. 512. dicséretű első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallgatsz. helyünket elfoglalva. Olvassuk az igét a Máté szerinti evangélium 9. fejezetétől. Máté evangéliuma 9. fejezet 9. versétől a 13. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a bánnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok bálszat és bűnös jött oda, és letelepedte Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért eszik a ti mesteretek bánszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Szeretett testvérek, gyakran szoktuk használni gyülekezetben is, és szokták mások még a világban is használni azt a mondatot, ami így hangzik: nincs üdvözítő módszer. És ebben nagyon sok igazság van. Mégis, noha mi magunk is bizonyos esetekben szoktuk mondani ezt, hogy nincs üdvözítő módszer, mégis be kell vallanunk, hogy gyakran egyetlen egy sablonba szeretnénk belekényszeríteni mindent. Mint hogyha az az egy sablon, az az egy módszer üdvözítő lenne, és semmilyen más mód, út nem lenne jó. Aztán csodálkozunk, hogy az eredmény nem olyan, amilyet szerettünk volna. Csodálkozunk az eredménytelensége. Hogyan cselekedett Jézus? A felolvasott bibliai szakaszunk úgy gondolom eléggé ismerős. Ismerős szinte mindannyiunk számára. Talán már régebb óta, vagy éppen mert a napokban lehetett olvasni. Most hogyan cselekedett Jézus? Ez a rövid beszámoló, ahogy leírja Máté az evangéliumban az eseményeket, három példát ad nekünk, ahogyan Jézus gondolkodott és cselekedett. És ez a három úgy gondolom, hogy a mi számunkra is nagyon nagy eligazítás, jó példa, bátorítás, esetleg ítélet. Nézzük ezt a hármat. Személyes megszólítás, ez az egyik. A másik az elfogadás, és a harmadik, tanulj még. Menjünk sorba. Jézus tovább ment onnan, és meglátott egy embert, olvassuk az evangéliumban, írja az evangélista, aki ő maga volt az a meglátott ember, és Jézus kezdeményezte. Jézus kezdeményezés direktben, egyenesen, egyértelműen azt mondja, hogy kövess engem. És a megdöbbentő, hogy Máté fölállt és követte. Ott hagyta a munkahelyét, amit éppen akkor csinált, és ment Jézus után. Pedig mennyi kifogás sorolhatott volna: uram, bocsánat, még nem telt le a munkaidő. Éppen most jön nagyon sok ember, nagy hasznot lehetne majd csinálni, megyek majd a jövő héten. Uram, csak nem gondolod komolyan, hát miből fogok megélni? Azért lehetett volna sorolni sok mindent, de Máté fölállt és követte őt. Azonban most előttünk elsősorban Jézus álljon, ahogy Jézus cselekszik. Direktben, egyértelműen megszólít. Kit szólít meg? Milyen ember szólít meg? A kiközösített embert. Egy olyan embert, akit az adott társadalom megbélyegzett, kiközösített, hiszen az elnyomó hatalmat szolgálta ki azzal, hogy neki szedte a lábát. A kiközösített embert, a lenézett embert, a megvetett embert, akit persze mások meg úgy titkon irigyeltek, mert a vámszedésből, főleg, hogyha gazember módra csinálta valaki, igen jó meg lehetett gazdagodni. Azért biztos voltak akkor is, akik irigyelték, de mégis a hazafiak azok megvetették. Egy kiközösített, megvetett ember szólít meg Jézus. Kövess engem. Nincs mellébeszélés, Jézus nem kertel, nem úgy óvatosan, finoman, nehogy megsértődjön. Egyértelműen, személyre szólóan szólít meg. Ha bűneire tekintett volna, akkor visszautasíthatta volna. Sőt, észre se veszi, hogy ez a Máté is ott van. Észre se veszi, elmegy mellette. Na de ha a bűneire tekintett volna, és amiatt visszautasít, akkor mindenkit vissza kellett volna, hogy utasítson Jézus. Akkor senkit nem szólíthatott volna meg, mert hogy senki nem volt méltó arra, hogy tanítványa legyen. Mert igaz, amit Pál apostol idéz a Zsoltárok könyvéből, ahogy a római levélben is olvassuk, hogy nincs egyetlen egy igaz ember sem. Senki nem mondhatja, hogy teljesen, tökéletesen teljesítette az Isten parancsát. És Jézus direkt módon megszólít egy eléggé megvetett embert, meg irigyelt embert. Jöjj ki bűneidből, és állj be az Úr szolgálatába. Mert itt ez a lényeg. Jöjj ki bűneidből. És az Úr szolgálatába való beállás, az jelentette a Krisztus követést, azon belül konkrétan, történetesen Máténál evangélium írója lesz. Aki időt, energiát szán arra, hogy leírja mindazt, amit az Isten lelke által le kellett írnia Jézusról, a Jézusban beteljesedett ígéretekről, Jézus által elmondott tanításokról, az üdvösségről. A bűnből kijönni és beállni. Mert nincs semleges terület. Vagy a bűn szolgája vagyok, vagy az Úr szolgája vagyok. Beállni az Úr szolgálatába. És azután egy vendégségről olvasunk. Beáll így is. Hiszen nagy valószínűséggel ezt ő készítette. Vendégséget készít, nem egyszerűen Jézusnak, tanítványainak, oda még mások is bejöhetnek. És itt érkeztünk el a második példához. A másodikhoz, amit így fogalmaztam meg, hogy elfogad. Nem csak Mátét fogadta el, ez igaz Mátéra is, de Máténál a hangsúlyosabb az volt, hogy direkt módon megszólította, hogy te kövess engem. És akkor most igen vagy nem? Nem, ne halogasd! Ezt az esetleg szívedben ott lévő kis hajlandóságot, hanem jöjj! Nézzük, hogy akkor van sablon Jézusnál, vagy nincs sablon Jézusnál. Van üdvözítő módszer, vagy nincs üdvözítő módszer. Vajon mások felé hogy cselekedett Jézus? vendégség. Vendégség, ahol sokan ott vannak. És a sokan között ott vannak a vámszedő társak is. Ott vannak, így írja le majd az evangélista, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival. Sok vámszedő. Hát már ez az egy is sok némely kegyes embernek, mit keres ez itt? És most azt olvasjuk, hogy sok vámszedő jött. Te jó ég, mondhatták volna némelyek. A rendszerváltás környékén én többször hallottam, sokszor direktben is megkérdezték tőlem. És mi lesz, tiszteletes úr, ha ide jönnek ezek, meg azok, meg amazok? Hanem a templom nem fog összedőlni. Jöjjenek. Nos, hát itt jöttek. Jöttek a megbélyegzettek, nem csak egy, akit éppen Jézus hívott is, hanem sokan. Jöttek a kivetettek. Jöttek a nép nyúzói. Az ellenség, a hódító hatalom kiszolgálói. Jöttek azok, akiket Izrael kegyes szűk köre kiközösített, mert hát úgymond cégéres bűneik voltak. Most jönnek a bűnösök. Oda jöttek. És akkor most mi történik? Jézus elfogadja őket. Elfogadja. Egyiknek sem mondja, hogy te mit keresel? Nem mondja azt, hogy már alig van levegő, most már több ne jöjjön. Nem mondja, hogy a helyemre ült. Nem mondja, elfogadja őket. Akik oda jöttek, elfogadta őket. De hogy jöttek ezek oda? Itt egyfajta személyes vonzást kell észrevennünk. Hiszen valószínűleg Máté szólt nekik, vagy másokon keresztül hallhattak arról, hogy Mátét megszólította Jézus, és elfogadta. Jézus személyes vonzása. Híre ment, hogy ez a rabbi, ez nem olyan, mint a többi. Ez a bizonyos názáreti. Ez nem kegyes, önelégült valaki, aki csak azokkal áll szóba, akik körülbelül olyan kegyesek, mint ő. Hogy ez a Jézus nem olyan valaki, aki csak az ő frakciójába tartozókat gondolja embernek. Ez a Jézus, az oda lehet menni. És emberként elfogad. Ennek óriási vonzása van. Az emberek nagyon megérzik, hogyha szeretettel elfogadják őket. És jönnek. Jönnek Jézushoz. Pedig nem olvasunk arról, hogy egyiket, másikat, a harmadikat, a negyediket, a tizediket Jézus megszólította volna, hogy kövess engem. Itt nincs direkt megszólítás. Itt vonzás van. A szeretet vonz. Oda jöttek, és Jézus őket is elfogadta. Nincs tehát direkt megszólításról szó. De van szeretetteljes vonzás, ami embereket megmozdít. Kimozdít, kimernek mozdulni abból, amit talán már egy kicsit szégyeltek, amiből talán már szerettek volna kimozdulni, de eddig csak visszafele taszították az önigazult emberek őket. Jézus személye vonzza őket. Miért? Hát persze, hogy vonzza, akinek az a küldetése, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Akinek az a küldetése, hogy a bűnös embert megkeresse, hogy visszavezesse az Istenhez, az atyai házhoz. Ezt észreveszik az emberek. Akinek az a küldetése, hogy embereket magához vonzon, elfogadjon, hogy ők megváltozzanak. Mert ez itt nagyon fontos. Jézus nem a bűneikben akar részesedni, cinkostárs lenni, valahogy kiegyezni velük, hiszen ők a pénzes emberek, hanem azért, hogy megváltozzanak. Ki lehet az, aki így elfogadta ezt a Mátét? Én szerintem sokakban ez a kérdés motoszkált. Ki lehet ez a názáreti? Hát ha őt elfogadta, pedig legalább olyan gazember, mint mi vagyunk, akkor talán engem is elfogad. És ide valószínűleg Máté hívta meg a barátait. De Jézusnak olyan vonzása volt, hogy ezek elmertek indulni, és odajöttek, és nem is csalatkoztak, mert Jézus nem zavarta el őket. Nem féltette a hírnevét. Mit fognak mondani róla? Ilyenekkel meg olyanokkal szóbál, még hogy szóbál, együtt eszik. Amit aztán végképp nem tett meg egy úgymond önmagát sokra tartó kegyes korabeli ember. Meg is kapta Jézus a magáét. És itt érkezünk el a harmadik módhoz. Meg is kapta Jézus a magáét, persze igen alattomosan a támadók nem Jézushoz mennek. A tanítványokat fröccsölik. Milyen mesteretek van? Ide jöhet akárki. Mi ez? A tanítványokat kezdik támadni, Jézus pedig megvédi a tanítványokat. Nem ő neki címezik, nem neki mondják, egész pontosan, a tanítványoknak, de Jézus válaszol. Nem a tanítványoknak kellett válaszolniuk. Nos, nézzük ezt a harmadik módszert. Mert volt a személyes megszólítás, aztán volt a vonzás, a szeretet, mely elfogad. És nézzük a harmadik csoportot, mert itt ebben a kis történetünkben van még egy harmadik csoport, és látunk egy harmadik módszert is. A harmadik csoport tele nem direkt hívó szóval szól Jézus. Nem is az elfogadó szeretettel, amelyet szót sem szól, akkor hogyan? Az a réteg ez, a farizeusok csoportja, mely kegyes, istenfélő, írást ismerő ember. És az írást ismerő embereknek, a farizeusoknak azt mondja, menjetek és tanuljátok az igét. Pont ezeknek mondja. Mert még a láncszedőknek mondta volna, ide figyeljetek, ne csak azzal foglalkozzatok, hogy hogy lehetne többet törvénytelenül kipréselni az emberekből, hanem tanuljátok már az Isten igéjét is, akkor azt mondanánk, hogy hát, nagyon helyesen mondta. De az egészen megdöbbentő dolog, hogy a harmadik csoport, amelyik az istenfélők csoportja, az írást viszonylag jól, vagy legalábbis az előző csoportokhoz képest egészen jól ismerőkből áll, nekik azt mondja, hogy menjetek és tanuljátok meg az Isten igéjéből. Menjetek, tanuljátok meg, mit jelent ez. Pont ezeknek mondja. Hát ezek így a kisújukból tudtak volna fejből bibliai szakaszokat mondani. Ezek ismerték a korabeli szertartást, az Isten tisztelet rendjét, a kegyesség bevett szokásait, szabályait. És ezeknek mondja azt, hogy menjetek és tanuljátok az igét. Igen, pont ezeknek mondja. És ezen el kell gondolkozni. Nekünk különösképpen el kell gondolkozni, mert talán sokakhoz képest a magyar társadalmon belül mi valamelyest ismerjük az igét. Mi valamelyest ismerjük a Szentírást. És Jézus azt mondja, hogy tanuljátok. Vegyük tehát észre egy harmadik módszer, egy harmadik csoport felé, nevezetesen nem utasítja el őket, pedig ezek kötözködve, alattomosan, bár nagyon kegyesnek látszó módon jöttek, ezek támadólag jönnek, és Jézus nem azt mondja, hogy tűnjetek el innen, azt mondja, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent, és konkrétan idézi az Ószövetséget nekik. Menjetek, teljesebb írás ismeretetek legyen, mert van, csak az hiányos, egyoldalú, és így a magatok kegyes gondolkozása szerint citáljátok, de nem az egész Szentírás szerint tanítatok. És ez nagyon veszélyes. Menjetek súlyos hiányosságban az ige ismeretetekben, és legfőképpen az ige alkalmazásában. És ezért taszító az ige ismeretetek és kegyességetek. Az írás teljesebb megismerésére bátorítja őket, amikor is, ugye ezt olvashattuk itt, hogy elküldi őket, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Hóseás könyvéből az előbb hallottuk azt a szakaszt, amiből Jézus idézett. A 6. fejezetből. Egész pontosan annak az utolsó 6. verse az, amit idéz, de az első 6 vers egysége szerint szólt. Tehát szeretetet kívánok, hangzik ott már Hóseás prófétánál az Isten szava. Isten ismeretet kívánok, és nem csak szívtelenül, rutinból ismételgetett áldozati szertartások. Az Isten tiszteleti rendszerint szépen mindent, az szabályosan tették meg, annak a letudását, hanem szeretetet és Isten ismeretet. Mert a három dologból, amire Hóseásnál már felszólít az Úr, csupán egy volt meg ezekben a farizeusokban, az áldozat, tudnék a szertartásos cselekvés. De az Isten ismeretük hiányos volt, egyoldalú volt, és a szeretet nem nagyon sugárzott belőlük. Tanuljátok meg. Jézus észreveszi, hogy feléjük nem azt kell mondani egyszerűen, hogy kövess engem, mert hogy válaszoltak volna? Kora ifjúságomtól fogva egyetlen egy parancsolatot meg nem szegtem, mondja egy valaki, az evangéliumban. Nekik nem azt mondja, hogy kövessetek engem, hanem azt mondja, hogy azt az igét, amit ismertek, azt teljesebben ismerjétek meg. És rá fogtok jönni, hogy mi a hiányossága a ti életeteknek. Őket az írott ige által akarja tanítani. De figyeljük meg, feléjük is szeretettel van. Szeretettel. Nem zavarja el őket, nem szidja le őket, egyszerűen föltárja előttük. Mi az, ami hiányzik a ti életetekből, és ezért nem tudtok szeretettel fordulni mások felé, és nem örültök az emberek megtérésének. Csak féltitek a magatok kegyes szokásait. Nektek ez a hiányosságotok. Ha értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Olvashatjuk. Hadd hívjam föl a figyelmet arra, mert el kell, hogy gondolkozzunk. Máté evangéliumában ez kétszer előjön, ez a kérdés. Kétszer. Nyilvánvalóan nem véletlen. Nyilvánvalóan ez egy hangsúly Jézus részéről. Egy más összefüggésben is hivatkozik az Ószövetségre, annak ide vonatkozó szakaszaira. Vagyis Máténak meg kell térnie. Azért szólítottam meg, kövess engem. A barátainak is meg kell változni, ezért fogadtam el szeretettel, hogy tudjak velük beszélni. És nem zavartam el azonnal, hajlandó voltam egy asztalhoz ülni velük, hogy el tudjam nekik is majd mondani az Isten szeretetének, életet megváltoztató szeretetének jó hírét. Felétek pedig, azt tudom mondani, nektek is meg kell változni, írást valamelyest ismerő embereknek, meg kell változnotok, nevezetesen meg kell tanulni, hogy a szeretet az több, mint bizonyos liturgikus cselekedetek letudása. Szeretett testvérek, azzal kezdtük, hogy gyakran szoktuk mondani, még világi értelemben is, nincs üdvözítő módszer. aminek több jó megoldása lehet. Ugyanakkor mégis hajlunk arra, hogy gyakran csak a magunkét kizárólagosan jónak tartjuk, és azt erőltessük. Ott, ahol különböző módszerek is jók lehetnek, legfőképpen a helyzettől függ, hogy melyik a legalkalmasabb módszer az egyik, illetve a másik esetben. Itt is észre kell vennünk, végül is három csoport, háromféle ember, típus, helyzet van előttünk. Ott van a Lévi, vagyis Máté, akit személyesen megszólít, direkt módon kövessen engem. Ott van, akik az ő szeretetteljes vonzására odajönnek, és nem elzavarja őket, hanem leül egy asztalhoz, hogy beszélhessen velük. És ott vannak azok, akik maguktól odajöttek, írást ismernek, nagyon is büszkék erre, de csak egy részét veszik komolyan. Éppen a szeretet hiányzott belőlük, és az Isten kegyelmes szeretetének a jó híre így ellaposodott az ő életükben, nekik pedig azt mondja, elfogadva őket, nektek meg az írásban kell gyarapodnotok. Kinek megfelelő módon adja a választ, az útmutatást, a segítséget. Foglaljuk össze akkor a magunk számára. Mit jelenthet mindez, ez a történet mi nekünk, ma 2010-ben Debrecenben? Először is van, ami az önismerethez, a bűnvallás kategóriába tartozik. Föl kell ismernünk és be kell ismernünk, hogy a gyenge hit, mármint a mi gyenge hitünk, a gyenge identitás, ha ez így van, akkor ott mindig törvényeskedéssel próbálunk pótolni, sablonokkal próbálunk kompenzálni. Ez egy nagyon sajátságos, de komoly összefüggés. Ha gyenge a hitünk, akkor törvényeskedünk. Mindenhova karókat teszünk, körbekerítünk minden, mert más területen el fogunk bukni. Nincs elég erős hitünk, ezért kialakítunk egy módszert, és csak így, és csak így, és görcsösen, és a végén néha szó szerint szektársan is lehet viselkedni. A szektás viselkedés mögött mindig gyenge hit van. Mert az bezár, egy sablonba tud csak gondolkozni, törvényeskedni tud. Az egész írás összefüggésében, arányaiban, az írás teljességében nem tud. Nem akar gondolkozni. Ha mi is hajlunk arra, hogy törvényeskedjünk, és sablonokba gondolkozzunk csak. Vagy mindenki úgy tér meg, ahogy én megtértem, vagy nem voltál megtérve. Lehet hallani néha keresztényektől ilyet. Emögött nem erős hit van, hanem valójában gyenge a hit. Ha sablonokra, törvényeskedésre hajlunk, akkor meg kell vizsgálni magunkat, milyen az Isten ismeretünk, az írás ismeretünk és a hitünk. Mert Jézus nem erre adott példát, hogy valami fajta egyetlen egy módszerbe beleszorítsunk mindent, és ami nem fér bele, vagy aki nem fér bele, az kapásból elítéljük, elutasítsuk. Aztán az önvizsgálatunkhoz az is hozzátartozhat, és esetleg bűnbánatunkhoz is, hogy a jó szándék még önmagában nem biztos, hogy evangélium. Ezt is nagyon komolyan végig kell gondolni, mert nagyon sokszor lehet tapasztalni az Isten népe közösségében is, hogy jó szándékkal akar valamit, de tisztátalan módszerekkel. Attól még, hogy jó szándékkal akarok valamit csinálni, az még nem föltétlen automatikusan evangéliumi értékű és evangéliumi módszerű lesz. Ezt is észre kell venni. Mert jó szándékkal elefántok is tudunk lenni a porcelánboltban. Jót akartunk, de nem helyes módszert választottunk. Aztán mit jelent ez nekünk ma 2010-ben? Mondjuk ki tehát, nincs üdvözítő módszer, de üdvözítő Úr van. Most megfordítom. Mivel üdvözítő Úr van, ezért nincs üdvözítő módszer. Mármint kizárólagos módszer. Az Úristen sokféleképpen tud és akar bennünket megszólítani, mert különbözőek vagyunk, különböző helyzetben vagyunk, különböző helyzetekből, kultúrából, neveltetésből jövünk. Ezért másképp fordult Mátéhoz, másképp az odajött többi vámszedőhöz, és megint másképpen az írást ismerő farizeusokhoz, de mindegyikhez szeretettel. Csak mindegyiket ott próbálta segíteni, ahol éppen tartott, hogy tovább tudjon lépni. Nincs tehát üdvözítő módszer, de üdvözítő Úr van. És ezt viszont nagyon komolyan kell vennünk. Újra és újra tanulnunk kell nekünk is, amit ott akkor a harmadik csoportnak mondott, menjetek, tanuljátok meg, mit jelent, irgalmasságot akarok, szeretetet akarok, Isten ismeretet akarok, és nem letudott szertartásokat. Megélt hitet, kereszténységet akarok. Menjetek, tanuljátok meg, az egész írásra figyeljetek. Hiszen ők hivatkoztak, a farizeusok hivatkoztak az írás bizonyos szakaszaira, csak más részeire nem, és éppen a lényegesebbre nem mindig hivatkoztak. Nekünk is valamit tanulunk. Egyáltalán nem mondhatjuk, hogy már elértük, vagy tökéletesek lennünk. Tanulnunk kell azt is, hogy mindig a helyzetnek megfelelő missziói lépést tegyük meg. Ami az egyik irányba jó, helyes, alkalmas, időszerű volt, az nem biztos, hogy egy másik ember felé. Pontosan, szó szerint, minden részletében ugyanúgy lesz jó és alkalmas. Akik neveltek több gyermeket, vagy dolgoztak munkatársakkal, azok tudják, hogy még egy családon belül is, ami az egyik gyermeknél működik, módszer, az nem biztos, hogy szó szerint ugyanúgy működik a másik gyermeknél is. Mert ő egy másabb egyéniség. Ugyanazt a szándékot és célt kicsit más módszerekkel lehet elérni a másik gyermeknél. Nem lehet sablont, nem szerencsés, ha sablont alkalmazunk. Tehát a helyzeteknek megfelelő missziói lépéseket kell tennünk, és erre mondtam, hogy itt tehát nem jó a sablon. Aztán bátorításként is hadd hangozzék a mai bibliai szakaszunk alapján 2010-ben. Legyünk mi magunk is készek a megújulásra. Mert a sablon az mindig egyszerűbb. Mindig könnyebb. De nem pozitív értelemben eredményesebb. Egyszerűbb, de leszuszakoljuk, amelyik nem megy bele, azt összetörjük, vagy elszavarjuk. De szeretettel odafordulni, így, vagy úgy, vagy a harmadikhoz, harmadik módon, ez egy kicsit több figyelmet, egy kicsit több felkészültséget, nagyobb hitet, több szeretetet igényel. De ezen nagy áldás lesz. Ehhez nekünk is meg kell újulni, hogy a mi megújult életünk ma is vonzó legyen. Egész pontosan rajtunk keresztül a krisztusi szeretet áradhasson. Kicsit más a módozatban, de a krisztusi szeretet áradhasson a körülöttünk élők felé. Amen. A 451. dicséretünk, mindegyik versét énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó tétemény. Istenünk, irgalmadért, szeretetedért, hogy különbözőképpen szólítottál, hívtál bennünket is. Téged dicsőítünk, hogy visszafogadtál, és szereteted által, bűnbocsátó kegyelmed által, a megváltozás útján, az odaszentelt élet útján elindulhattunk. Bocsásd meg, hogy mi ugyan elfogadtuk a te kegyelmes szeretetedet, de bocsásd meg nekünk, hogy mi nem mindig vagyunk készek elfogadni másokat, és így kevésbé tudjuk segíteni megváltozásokat. Amikor mi az elfogadás feltételeinek szabjuk, hogy előbb változzon meg valaki, és majd csak azután vagyunk hajlandók elfogadni. Pedig te előbb fogadtál el szereteteddel minket, és ezért változhatott életünk. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor beszűkült missziói sablonok szerint gondolkoztunk, cselekedtünk, és mindezekre szerény áldást adhattál. Bocsásd meg, Urunk, amikor olykor mi is csak megbotránkozni tudtunk a te mérhetetlenül nagy szereteteden. Segíts szeretetedből élve másokat is hozzád segíteni. Segíts, Urunk, szeretni a bűnöst, de utálni a bűnt. Segíts jobban érteni írott akaratodat, útmutatásodat. Felismerni, hogy valóban különböző helyzetekben a bizonyságtétel különböző módjaira van szükség. És kérünk, segíts bölcsességeddel, hogy kényszerítő sablonok nélkül töltsük be missziói küldetésünket. Urunk, könyörgünk személyes megújulásunkért, szeretetben való gyarapodásunkért. Könyörgünk konfirmációra készülő fiataljainkért. Kérünk gyülekezetünk vakációs gyermekhetéért, majd a nyári nagytáborért. És könyörgünk gyülekezetünk egészéért is, hogy lelki megújulásunk, megújulást, ébredést hozhasson a te áldásod által városunkban és nemzetünkben. És kérünk azokért, akik mélyebb próbatételekben vannak, betegekért, gyászolókért, könyörgünk a napi gondokkal küzdőkért, személyes életükben bajokkal vívódókért. Segítsd őket, hogy nézzenek reád, és segíts bennünket, hogy szereteted jó hírével forduljunk feléjük. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy odaszánt életünket használd föl a te bölcs, üdvösséget munkáló akaratod szerint. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.